20 plusz ifjúsági konferencia. Kolozsvár, Bulgária telep. 2016. október 30. Igét hirdet Kürti Géva.
Thank you. Békesség az atya fiaknak, és szeretet, hittel egybe az Atya Istentől és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg a mai alapigét, amely által Isten keresi a mi szíveinket, és amelyik írva található Pál apostolnak az Efézusbeliekhez írott levelében az 5. rész 21-től 33-ig terjedő versekben. Az igét helyünkön maradva hallgassuk és kövessük kivetítve. Engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében. Ti asszonyok, a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak, mert a férj feje a feleségnek, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyan ő megtartója a testnek. De miképpen az egyház engedelmes a Krisztusnak, azonképpen az asszonyok is engedelmesek legyenek férjüknek mindenben. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért, hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek fürdőjével az ige által, hogy majd önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat úgy, hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgőzés, vagy valami aféle, hanem hogy legyen szent és fedhetetlen. Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségüket, mint az ő tulajdon testüket. Aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti, mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte, hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképpen az Úr is az egyházat. Mert az ő testének tagjai vagyunk, az ő testéből és az ő csontjaiból valók. Annak okáért elhagyja az ember atyát és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Felette nagy titok ez. De én a Krisztusról és az egyházról szólok. Hanem azért ti is, egyen-egyen, kiki az ő feleségét úgy szeresse, mint önmagát, az asszony pedig meglássa, hogy félje a férjét. Ez a mai alapigény. Egyszer egy földműves elhatározta, hogy megnősül. Felnyergelte az összvérét, és a hegyekből lement a városba, hogy feleséget keressen. Elég sok időt töltött a városban, amíg végül úgy gondolta, hogy rátalált a hozzáillő társra, és megnősült. Feleségét felültette az összvérre, és együtt mentek haza a hegyekbe. Az úton azonban az összvér egy adott ponton megállt, és nem akart tovább menni. A férj leszállt az összvérről, jól megverte, és amikor az hajlandó volt tovább menni, akkor folytatták az útjukat. És a verés után a férj azt mondta az összvérnek, ez volt az első. Mentek tovább, az összvér egy adott ponton újra megmakacsolta magát, megállt, a férj újra leszállt, megint megverte, azt mondta, ez volt a második. Felült, mentek tovább, az összvér harmadszor is megállt. A férj leszállt, levette a feleségét, elővette a pisztolyát és főbelőtte az összvért. A feleség ezt már nem bírta tűrtőztetni, és elkezdett kiabálni a férjével, hogy te bolond ember, ennek az összvérnek mi nagy hasznát vettük volna a földeken munkálkodva. Miért kellett lelőjed? Ha tudtam volna, hogy ilyen kegyetlen, kemény szívű ember vagy, hozzá sem megyek feleségül, és folytatta. És amikor az asszony végre abba hagyta, a feleség azt mondja, ez volt az első, illetve a férj, ez volt az első. És a történet szerint azután békességben éltek. Hát úgy gondolom, kedves testvéreim, hogy éppen ez az, ennek megvan a maga komikuma, de éppen ez az, amiről nem szól a keresztény ház irány. Nem szól ez a keresztény házirend az erőszakról. Nem szól a keresztény házirend a hatalmaskodásról. A hatalom szó nincs jelen ebben a görög szövegben. És nem szól ez a keresztény házirend a hatalmaskodásról egymás fölött, hanem a keresztény házirend az egymásnak való alárendeltségről szól, a Krisztus félelmében. Egyszer egy gyülekezeti tag odament a lelkészéhez, és azt mondta, tiszteletes úr, megtaláltam az igazságot a Bibliában. Kérdezi a lelkész, milyen igazságot, mire jött rá? Arra jöttem rá, és azt az igazságot találtam meg, hogy a feleség engedelmeskedjen a férjének. És mondanom sem kell, hogy ez a férj egy kemény ember volt, aki úgy érezte, hogy az ige igazolja az ő erőszakosságát, az ő keménységét, az ő hatalmaskodását a felesége fölött. Kedves testvéreim, én most nőként állok ezen a szószéken, feleségként, ezért bocsássátok meg azt, hogyha az érzékenységem néha kibukik. Ez valószínű annak is tulajdonítható be, hogy hát egy éves kislányom van, és érzékenyek az anyukák, főleg a kisgyerekes anyukák. Tehát nőként állok itt, és én erről az igéről most elsősorban úgy tudok nektek beszélni, mint ami védi a házasságot. És kedves feleségek, kedves asszonyok és nők, ne féljetek ettől a házirendtől. Én őszintén megvallom, hogy Pál apostolnak ezen szavaitól, és a Kolossai levélben szintén ad egy ilyen házirendet, Péter apostol szintén ír egy ilyen házirendet, ezektől az igéktől én mindig féltem. Kerültem ezekkel az igékkel a találkozást. Mert úgy gondoltam, hogy ha nekem ezeket az igéket így szó szerint, ahogy mások értelmezték azt számomra, nem ahogy én értettem meg, és Isten értelmezte, hogy ezek az igék engem a szabadságomban korlátoznak. Hogy ezek az igék engem valóban szolgává tesznek a szolgának a nem a nemes, a rossz értelmében. És kerültem evel az igével való találkozást és szembesülést, mert attól féltem, hogy Isten ezt várja el tőlem. Hogy engedelmeskedjek a férjnek mindenben, bármilyen körülmények között. Kedves feleségek, ne féljetek, ez a házirend nem erről szól. Ez a házirend titeket védeni akar. És hát elég sok idő telt el ezzel az igével viaskodva, amíg én megláttam ebben az Isten szeretetét. Tudtam én az egyéb tapasztalataimból, hogy Istennek minden igéje a javunkra van, hogy Istennek minden egyes parancsa vagy útmutatása azért van, mert bennünket akar megóvni. És ez az ige is bennünket akar megóvni, ez az ige a házasságot akarja megmenteni, ez a házirend, és ez ezért íródott, és ne féljetek ettől, ne féljetek ezzel az igével szembenézni, azzal szembenézni, hogy az asszony engedelmeskedjen a férjének, mert meglátjátok, hogy ez véd benneteket, és nem a károtokra van, nem a korlátozásotokra, hogy ez az ige valóban nem hatalmazza fel a férjet arra, hogy uralkodjon rossz értelemben a feleségén. A tegnapi ige az útmutatóban nagyon nagy segítségemre volt, mert Gedeon szólal meg ott abban az igében, és amikor ő bírája lesz Izraelnek, akkor azt mondja, én nem uralkodom rajtatok. Uralkodjon rajtatok az Úr. Akkor, amikor Gedeon az Istentől, az egyszerű fiatalember Istentől kap egy szerepet, egy feladatot, amit be kell töltsön, és ez egy vezetői feladat. Bírája lesz egy népnek, és benne van az, hogy visszaélhetne ezzel a bírássággal, lehetne ő diktátor, lehetne ő keménykezű uralkodó, szeretetlen, de ő nem ezt akarja. Azt mondja, én nem uralkodom rajtatok. Uralkodjon rajtatok az Isten, mert hogy Gedeonon is az Isten uralkodott. És ugyanez érvényes a házasságban, hogy férjek, ha megértenétek azt, hogy Isten, azt, hogy ti fejek vagytok, és a házasságban nektek adta ezt a vezető szerepet, hogy ez nem azt jelenti, hogy uralkodtok, hanem az, hogy uralkodjon rajtatok az Úr a házasságban, és hogy az Isten uralmát tudjátok ebbe a házasságba bevinni, hogy mindnyájan a családon belül ennek az isteni uralomnak tudjatok engedelmeskedni. A házitáblának a fejléce erről szól. Egyébként, hogy engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében. És a tegnapi útmutatóban még az az ige is ott volt, hogy aki nagy akar lenni köztetek, az legyen a ti szolgátok. Mert hogy a világban van ez így, hogy amikor egy ember vezetői szerepet kap, akkor hatalmaskodni akar a többieken. De Jézus arra tanít, hogy ne így legyen közöttetek. Akkor is, ha én leosztok a családon belül szerepeket, mert rendnek kell lennie, ha leosztok szerepeket, ezt ne arra használjátok fel, hogy uralkodjatok és hatalmaskodjatok egymáson, hanem arra használjátok fel, hogy egymást szolgáljátok. Engedelmeskedjetek egymásnak Krisztus félelmében. Így indul ez a házi tábla. És amit ezután lebont külön férfiakra és nőkre Pál apostol, az csak a sajátossága a nőnek meg a férfinak, vagy éppen azt bontja le, ami nem a sajátossága, amiben neki jobban kell magát gyakorolni, mert az hiányossága. Engedelmeskedni egymásnak Krisztus félelmében. A görög nyelv az engedelmességre több szót is használ. Itt a házi táblában két szó jön elő. Az egyik, az a hypotász szó, ami azt jelenti, hogy alárendelni magamat, alávetni magamat, alkalmazkodni, engedelmeskedni. Tehát ez az alárendelés. Ugyanez jön ki az angol submission, vagy a román assupune szavakból is. Hogy igazából ezt szó szerint így lehetne fordítani, hogy ti asszonyok a saját férjeteknek ugye rendeljétek alá magatokat, de még ezt megelőzve, rendeljétek alá egymásnak magatokat Krisztus félelmében. És a másik ige, ami az engedelmességről szól, az a hypoakouo, ami azt jelenti, hogy aláhallgatni szó szerint, de hogy odahallgatni, ráhallgatni valakire. És olyan szép, hogy a házi táblában előjön az, hogy amikor a férfeleségről beszél, azt mondja, hogy ti rendeljétek egymásnak alá magatokat Isten félelmében, és amikor rátér a gyermekekre, hogy ti gyermekek engedelmesek legyetek a szüleiteknek, vagy fogadjatok szót, ott pedig az van, hogy hallgassatok a ti szüleitekre. És az elején nagyon vívottam, hogy Istenem, miért én a feleség jobban alá kell magamat rendeljem a férjemnek, mint a gyerek, akinek csak hallgatni kell az apja szavára, és követni azt. És nem erről van szó. Arról van szó, hogy ugye itt egymásnak kölcsönös az alárendeltség a Krisztus félelmében. Arról van szó, hogy a rend szó megbújik az engedelmeskedni szóban. És mindez a rend érdekében van. A házasságban, a családban, a férj és a feleség felelős azért, hogy megteremtse ezt a rendet. Ebben az egymásnak való szolgálatban, alárendeltségben, Krisztus félelmében és szeretetében. És a gyerek nem felelős ezt a rendet létrehozni, vagy nem felelős azért, hogy rend legyen a családban, ezért a szülők a felelősek. A gyereknek ezt a rendet csak követni kell, erre hallgatni kell, és ha ez a rend megvalósul, a gyerek szerintem boldogan fogja követni ezt a mintát. És én úgy fogalmaztam meg magamnak ezt az egymásnak való engedelmességet, vagy ezt az egész házitáblát, amit férfiről és nőről ír itt Pál apostol, hogy igazából, hogyha a héten a párbeszédről volt szó, ez a szolgálat párbeszéde. Amit itt leír az apostol, az a szolgálat párbeszéde. És nem kell félni attól, hogy Isten milyen szerepeket oszt ki rám, vagy minek kell megfelelni, mert hogy ez természetes, hogy a világban minden kis közösségben van egy vezető. Az Isten ezt így rendelte el, és hogyha ma már reformáció ünnepe van, akkor Luther Mártont idézem, aki azt mondja, hogy itt valóban nem hatalmi harcról van szó ebben az igében, hanem arról, hogy Isten mindenkinek ad egy bizonyos szerepet vagy hivatást. Tehát, hogy mint férfi, nő és gyermek Isten előtt egyenlő értékűek vagyunk. És Isten számára mindenki egyformán kedves. És egyformán értékes. Viszont a rend érdekében szükség van szerepekre. És azt mondja Luther Márton, hogy ezért vannak a világban fejedelmek és alattvalók. Vannak apák és fiak, és vannak férjek és feleségek. Mert a rend érdekében, hogy ne káosz uralkodjon sem a világban, sem a családban, szükség van ezekre a szerepekre. És ezeket a szerepeket Krisztushoz méltóan hűséggel kell betölteni és megélni. Azt is előre bocsátanám, hogy mindaz, amit mondok és amit itt az apostol mond, Krisztusban történik. És ami Krisztusban történik, az kizár mindenféle félreértést, félremagyarázását ennek az igének. És valóban nagyon kérlek titeket, hogy ne használjátok ezt az igét bunkósbotként akár egymás fele. Mert hogy negatív töltést ad annak az igének, amit az Isten a védelmünkre és a házasság védelmére írt. Én magamnak meg tudtam fogalmazni egy pár pontban azt, hogy miért mondjak igent a házi rendre. És nekem a harcom befejeződött ezzel az igével, és meg tudtam adni magamat, amikor láttam, hogy ezen keresztül Isten mennyire szeret. Miért mondjunk igent a házasságra, vagyis a házi rendre? Azért, testvéreim, mert egy olyan társadalomban élünk, amikor a házasság intézménye felbomlóba van, nagyon sok a válás, és nagyon sok házasság nem is köttetik meg, vagy nem jutnak el oda a fiatalok, hogy házasságot kössenek. És ez valószínű azért van, mert pont ezek a szerepek, ami az Isten rendelése, hogy leoszt szerepeket a rend érdekében, hogy ne legyen káosz, a szerepek elmosódnak. És egyenlősdit játszunk a gyerek a szülővel, férje a feleséggel, és elmosódnak a szerepek, és létrejön a káosz, és eltűnik a rend. És azért mondjunk igent a házi rendre, mert ezt tartja meg a házasságot. Amerikai kutatások mutatták ki, egy kutatást végeztek, 2000 házaspárt 20 évig figyeltek meg, azt hiszem egy nagyon nagy méretű kutatás, és ennek az eredménye az volt, hogy azok a házasságok működtek a 2000 házasságból a 20 év alatt, amelyik házasságban ott volt a tisztelet és a szeretet. Milyen érdekes. Pont az a két dolog, amit itt Pál apostol megfogalmaz. A tisztelet és a szeretet. És akkor működik a házasság. És ezért mondom, hogy ez a házi rend megtarthatja a házasságot. Ezért mondjunk rá igent. A tegnap este Kis Jenő professzor úr említette azt, hogy ugye a férfi, ő védi az igazságot és az elveit. Ahhoz hű. A nő védi a kapcsolatait. A kapcsolathoz hű. És azt mondta a professzor úr, hogy a házasságban, férfinő kapcsolatában ennek a kettőnek találkozni kell. Mert ha nem, akkor nem jön létre a párbeszéd. Elmegyünk egymás mellett. És én ebben az igében épp azt látom, hogy azt mutatja meg az ige, hogy hol van a találkozási pont. A találkozási pont éppen ott van, hogy én, mint feleség, tiszteletben tartom a férjem elveit, vagy azt az igazságot, ami neki nagyon fontos, hogy érezze a férj, hogy nincs veszélyeztetve, hogy hű lehet az elveihez, követheti az igazságot, az igazságát. És a feleség ezt tiszteletben tartja, ennek magát alárendeli. Itt megint csak mondom, hogy Krisztusban, ne gondoljunk most másra. És a férj pedig úgy vesz részt a nő kapcsolataiban, és úgy jön a találkozási ponthoz, hogy a szeretettel belép ebbe a kapcsolatba. Nem tudom, hogyha érthető, hogy ez a találkozási pont itt jön létre. És ez az ige arról beszél, hogy nekem nőnek mit kell tennem ahhoz, hogy a férjem valóban férfi lehessen, és a férjnek mit kell tenni ahhoz, hogy én valóban nő lehessek. És hogy ne kelljen továbbra védenem a sajátomat, hanem azt egymásnak elismerjük és elfogadjuk. Ugyanakkor ez az ige tényleg arra hívja fel a figyelmet, ami nem a sajátom. Ugye azt látom, hogy a férjnek, ami nehezebben megy, az épp az önfeláldozó szeretet. A feleségnek ez jobban megy. Egy anya osztja magát. Ugye derékasszonyt kicsoda találhat, aki folyamatosan szorgoskodik. El lehet olvasni ezt a dicséretet, bizonyára ismeritek. És hogy osztja magát, számára ez természetes, ez az önfeláldozó szeretet. De épp arra van szüksége, hogy a férje ezt a szeretetet neki pótolja. Mert hogy mivel ő önfeláldozóan szeret és osztja magát, ő ebben megüresedik néha. És akkor azt mondja Isten, hogy ti férjek, szeressétek a feleségeteket. Töltsétek be az ő érzelmi hiányát, hogy továbbra is tudja osztani magát, és tudjon szeretni. És fordítva, a férjnek pedig arra van szüksége, hogy tényleg érezze, hogy őt elismerik, hogy ő értékes ember, bátorításra van szüksége, arra, hogy megérezze, hogy igenis ő lehet vezető, és jó vezető, és lehet fej. És nagyon sokszor a férjet a munkahelyen nem, tehát a férj nem tapasztalja meg az elismerést a szolgálataiért, lehet, hogy megaláztatásban van része, lehet, hogy elbizonytalanodik, és arra van szüksége, hogy a felesége ezt az érzelmi szükségletét pótolja azzal, hogy tiszteli őt, felnéz rá, bátorítja őt, elismeri a kvalitásait, és engedel, alárendeli magát, hogy érezze a férj, hogy te jó vagy, mint vezető, jó vagy, mint fej, akkor is, ha ezt kint a világban, vagy a munkahelyeden, vagy máshol nem ismerik el. Itt egy egyensúly jön létre. A férjnek gondoskodnia kell arról, hogy a felesége szeretni tudjon, és fordítva a feleségnek gondoskodni kell arról, hogy a férje valóban jó fej legyen, és jó vezető. Egyszer egy férfi nagyon lebetegedett, és a felesége meg volt győződve, hogy haldoklik. Kihívta az orvost, az orvos a beteg fölé hajolt, és megállapította, hogy a férj már meghalt. Erre a férj gyenge hangon megszólal, no, azért én még élek. És erre a feleség azt mondja, tartsd a szád, az orvos jobban tudja, mint te. Ez az, amikor a feleség nem érezteti a férjével, hogy te is lehetsz jó vezető, nem csak az orvos jó fej, nem csak az ő szavára lehet ráállni. Én rád is felnézek, a te szavad is sokat ér. Megadom a tiszteletet, nem csak az orvosnak, mint hivatalban levőnek, hanem férjemnek, mert te is Istentől hivatalban vagy a családban. Értitek már, hogy ez a házirend miként munkálkodik azon, hogy egymásra javára legyünk? Hogy egymást segítsük abban, hogy a helyünkön legyünk, hogy boldogok legyünk. Hát nagyon nehezen lehet ezt megfogalmazni, de remélem, hogy az Isten szent lelke segít ebben benneteket. És miért házirend? Azért is, mert a házirend azon kívül, hogy a férj és feleség boldogságát és kibontakozását segíti, a házirend túlmutat önmagán, a házirend egy misszió. Ahogy a submission szóba is benne van a misszió. Az egymásnak való alárendeltség az a világban egy misszió lesz. Ahogy Isten az embert a saját képére teremtette, hogy az ember úgymond bemutassa a világnak az Isten arcuságot, úgy a házasság, az az Isten és népe kapcsolatának a képére hivatott létre. A házasság az nem csak önmagáért van, nem csak a házasságon belül élőknek a boldogulásáért, hanem a házasság egy küldetés. Mert a házasságom azt mintázza, hogy Krisztus hogyan szereti az egyházat, hogyan szeret téged, aki még nem vagy a Krisztusban. És azt mutatja be a házasság, hogy az egyház hogyan kell engedelmeskedjen Krisztusnak, és hogyan kell kövesse ezt a szerető Krisztust. Gondoltál-e már arra, hogy amikor az Úr asztalánál te igent mondtál a társadnak, akkor egy misszióra, egy küldetésre is igent mondtál? Hogy abban a küldetésben fogod élni a házasságodat, hogy ez a világ fele és más házasságok fele, amik nem működnek, bemutassa azt, hogy Isten hogy szeret, és hogyan kell neki engedelmeskedni. Hogy ez egy misszió. Ugye ez az analógia végigvonul a Szentíráson, az Ószövetségben végig Isten úgy beszél a néppel való kapcsolatáról, hogy ő a férj és a nép a feleség, a hűtlen feleség. Tehát nem jó példa igazából az Ószövetség Izrael az engedelmességre. És hogy az Új Szövetségben meg látjuk ezt az analógiát, hogy Krisztus a vőlegény és az egyház a mennyasszony. És azt bemutatni, hogy Krisztus hogy szerette az ő mennyasszonyát. És hogy ebben a szeretetben Krisztus volt az, aki elsőként lépett. A házirendben úgy van, hogy mindig az alárendeltekkel kezdi, ti asszonyok, ti gyermekek, ti szolgák. És utána folytatja azzal az apostol, aki a felsőbbség szerepébe van, a férjel, a szülővel, az urakkal, tehát egymásnak iránt a kötelességeik. És ez azért van itt, testvéreim, mert a házi táblák megírásánál ez egy szabály. Tehát, hogy ez egy műfaj. Ebben nincsen benne semmi tartalmi magyarázat, hogy miért pont az asszony engedelmességével kezdi az apostol. Az evangéliumban azt látjuk, hogy Krisztus lépi meg az első lépést. Ő szereti az egyházat. Ő szeretett bennünket még akkor, amikor bűnösök voltunk. Krisztus már akkor érettünk meghalt. És az ő szeretetére válasz az egyház engedelmessége, hogy követlek téged bárhová mégy, mert ezt a szeretetet csak követni lehet. És ez vonzó. És úgy gondolom, hogy ezt az evangéliumot bele lehet vinni a házasságba. És férjek, azért adott nektek Isten vezető szerepet, hogy ebben is legyetek kezdeményezőek, és a ti szeretetetek hadd előzhesse meg az asszony engedelmességét, mert akkor tud majd nektek igazán alárendelődni örömmel, és követni benneteket, és az elveiteket tiszteletben tartani, és az életeteket, hogyha ti így tudjátok szeretni őt, mint Krisztus az egyházat. Jézus Krisztus elhozta az igazságot a földre, ő azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Ugye, mint vőlegényben megjelenik ez az igazság, amiről a tegnap este is hallottunk. Ő ezt képviseli. Ehhez az igazsághoz hű, mint halálig. de úgy, hogy aközben úgy szereti mennyasszonyát, hogy az életét adja érte. És akkor erre csak egy válasz lehet, hogy követlek, hogy örömmel rendelem alá magamat neked. Hogy szeressétek, férfiak, feleségeteket, amiképpen Krisztus az egyházat, úgy, hogy önmagát adta érte. Önmagadat adni. Ugyanez érvényes a felebaráti kapcsolatra, úgy szeress felebarátodat, mint önmagadat. Vagy senkiben nincs nagyobb szeretet annál, mint amikor valaki életét adja a felebarátjáért. Hát mennyire inkább érvényes ez a házasságban, hogy így szeress. Hogy akkor lesz benned nagy a szeretet. És mit jelent ez lebontva napról napra? Arról azt jelenti, hogy az idődet add. Mert az életed idő. És ha az életedet adod, akkor az idődből adsz. Vagy ha az idődből adsz, akkor az életedet adod a feleségednek. A minőségi időt. És így szerette Krisztus az egyházat, hogy önmagát adta érte. És ugyanakkor azt tapasztalom, hogy amikor a férjem adja önmagát, amikor feltárja a lelkét, és én bepillantást nyerhetek az ő belső harcaiba, akár gyengeségeibe, nagyobb lesz bennem a tisztelet iránta. Hogyha tudom, hogy mi megy néha keresztül, hogy miket él át, de ha nem osztod meg önmagadat a feleségeddel, akkor nincs, ami benne ezt a tiszteletet felébressze. Amikor a férjem édesapja meghalt, akkor előtte kórházban volt, már ő hazautazott. Az édesapja arra kérte, már virasztani kellett mellette a kórházban is, arra kérte, hogy vigye haza, mert szeretne hazamenni. És a férjem bele volt a mentőbe, megengedték, hogy beüljön. És minden egyes kanyar és minden egyes gödör nagyon hajtott a mentős, fájdalommal járt apósom részére, és a férjem tartotta a fejét. És aznap éjjel apósom meghalt. A férjem mellette aludt, és amikor észrevette, hogy távozóban van az édesapja, akkor átölelte. És azt mondta, édesapám, szeretlek. Így búcsúzott el tőlem. És hát én ezt úgy tudtam meg, hogy anyósom mondta el nekem. A férjem egyáltalán nem beszélt róla, hogy ő ezt hogyan élte át, mit jelentett neki, hogy ő mit tett. Én nem tudtam semmiről. Meghalt apósom, hazamentem a temetésre, azt láttam, hogy a férjem könnyet nem ejt, hogy erős, és néztem, hogy vajon mi történik, de meg vagyok győződve, hogy nagyon sok minden lezajlott benne, és csak azt is látom, hogy ő azóta megfogadta, hogy az édesanyját, én gondolom, hogy megfogadta, nem vagyok benne biztos, de azt tudom, hogy az édesanyját minden este felhívja a telefonon. Azért is, hogy egyedül marad, de úgy gondolom, hogy törd lesz is, és nem akarja, hogy az édesanyjával olyan kevés időt legyen együtt, mint az édesapjával volt, vagy olyan keveset beszélgessen, mint az édesapjával beszélgetett. És tudjátok, akkora tiszteletet ébresztett bennem, amikor ezt anyósom nekem elmesélte, hogy ő hogyan viszonyult, hogy azt mondtam, hogy én nem is ismerem a férjemet. És volt a férjemnek még egy-két megnyilatkozása, amikor ő hirdet igét, és én hallgatom. Volt olyan, hogy igehirdetésben olyan élményt mondott el, ami szintén ledöbbentett, hogy ez az én férjem, mennyire tisztelem, de milyen kár, hogy én erről nem tudok. És itt valahol van bennem egy fájdalom, mert hogy én azt szerettem volna, hogy én tőle tudjam meg ezeket a dolgokat első kézből, nem mint gyülekezeti tag, hanem tárja fel a lelkét, hogy kicsoda ő, hogy tisztelhessem és szerethessem. Hogy szolgálhassam örömmel. Férjek, tárjátok fel a lelketeket, adjátok önmagatokat a feleségeteknek a feleségetekért, és akkor bizonyára nem lesz gond ezzel a tisztelet dologgal is, az engedelmességgel, örömmel fognak szeretni és gondoskodni rólatok. Egy feleség azt írta a házassági évfordulójukon, írt egy hálaimát, és azt írta, hogy csodálatos megtapasztalnom, hogy részt vehetek a férjem életének alakulásában, és hogy minden nap jót tehetek vele, és enyhíthetem a fájdalmát. A férje ekkor már betegágyon volt. Milyen csodálatos bizonyságtétel az asszonyi engedelmességről, alárendeltségről, szolgálatáról a férje iránt, akiről azt is írja ebben az imában, hogy azt is csodálatos volt megtapasztalnom, hogy a férjem engem mindig szeretett. Ti tapasztaljátok-e ezt? Hogy öröm jót tenni minden nap a férjemmel, hogy tapasztaljátok-e azt, hogy a férjed mindig szeretett téged. Erről szól a házirend. Érzitek már, mennyire védeni akarja a házasságunkat, a kapcsolatunkat? Úgy szeressétek, férjek, a feleségeteket, hogy ne legyen rajta szeplő, vagy sömörgőzés, vagy valami aféle, mondja Pál apostol, ki se tudja fejezni, de hogy tisztán és fedhetetlenül tud magad elé állítani, és gyönyörködni tudj benne, hogy ő az én feleségem, nem ejtettem rajta sebeket, nincs tele kék foltokkal, és most nem csak fizikailag gondolok ezekre a dolgokra. Nem úgy áll előttem a feleségem, aki megcsúnyult a sok fájdalomtól és a gyötrelemtől, amit neki okoztam. Úgy szeressétek a feleségeteket, hogy meg tudjátok tisztítani, hogy ki tudjátok szeretni belőle a bűneit, hogy ne legyen rajta szeplő vagy sömörgőzés, gyönyörködni lehessen benne. Úgy szeressétek a feleségeteket, én megfogalmaztam az én férjem Tamás számára, hogyan szeress engemet. És így fogalmaztam meg, elmondom nektek, úgy szeress engem, még nem mondtam el neki, de meg fogja hallgatni. Úgy szeress engem, ahogy Jézus szerette Mártát, hogy dicsérve igazította helyre. Márta, Márta, szorgalmas vagy, sokra igyekezel, értékelem ezt. De egy a szükséges dolog. Tedd most le azt a seplőt, mert én a gyerekeknek a szobába igét olvasok, légy szíves, kedvesem, gyere és ülj le te is. Ez konkrét élethelyzet. Mert én muszáj este a házi munkát befejezzem, a konyhát tisztán hagyjam, a holnapi szendvicseket megkenjem, és ő közben elmegy lefektetni a gyerekeket, és hallom a konyhába, hogy olvassa az igét, és imádkoznak, és én nekem a seprű a kezemben van. De te vagy a fej, kedvesem, vedd ki a kezemből a seprűt, és mondd azt, hogy kedvesem, gyere, ülj le velünk, utána jövök és segítek, ezt is befejezzem. És örömmel követném a főt, a vezetőt. De ezt meg kell tennetek ebben a szeretetben. Úgy szeress engem, kedvesem, ahogy Jézus Krisztus szerette a bűnös nőt, akit mindenki vádolt. De te azt mondtad, hogy én nem vádollak, nem kárhoztatlak. Megbocsátok neked, eredj el és többé ne vétkezzél. Kérlek, mert azzal bántasz engem. Úgy szeressél, kedvesem, ahogy Jézus szerette a samáriai asszonyt, hogy leült ahhoz a kúthoz, ami az ő mindennapi munkájának a részévé vált. Mondjam azt, hogy leülsz a konyhában, és odafigyelsz rám, és beszélgetést kezdeményezel velem, és ebben a beszélgetésben, ha kell, helyre rakod igenis a hitbeli kérdéseimet, hogy hol is kell az Istent imádni. És akkor én megértem boldogan, hogy miről van szó, hogyan kell ezt tenni. És abban a beszélgetésben odafigyelsz rám, és helyre teszed az életemben a hibákat, a tévedéseket, és utána én örömmel szaladok és újságolom, hogy gyertek, hát láttatok ilyen férjet. Én tisztelem, szeretem őt, én őt fogom követni. Ez nekem örömömre szolgál. És ebben már is ott van a misszió a gyerekeim és a külvilág fele, hogy meg tudom mutatni, hogy én én mennyire alá tudom rendelni magamat ennek a szeretetnek. És ti feleségek, hogyha Jézus Krisztus végig engedelmes tudott lenni, ha Jézus Krisztus a dicső magasságból le tudott szállni, emberi formát vett föl, és az emberi formában is a szolgai, a rabszolgai formát öltötte magára, hogy nekünk szolgáljon, önmagát adva értünk, egész a kereszthalálig rendelte alá magát Jézus folyamatosan az atyának, az ő akaratának. Ha ezt Jézus meg tudta tenni, és mindig tartással, és büszkén beszélt arról, hogy nem tudjátok, hogy nekem az atya akaratát kell cselekednem, és nem tette ez Jézus Krisztust kevesebbé, sőt, ez az engedelmesség emelte őt vissza a dicsőségbe. Ha ő így tudott engedelmeskedni és szolgálni, akkor így tudjatok engedelmeskedni a férjeteknek. Mert az egyház is így kell engedelmeskedjen a férjének. Azért nem jöttem az egyház példájával, mert az egyház is gyarló módon engedelmeskedik. De az egyház az engedelmességben Krisztust követi. Így tudjatok engedelmeskedni feleségeteknek mindenben, és én hiszem, hogy akkor érezni fogod, hogy ez téged nem lealacsonyít, nem megaláz. Ettől te több leszel, ettől az engedelmességtől nem kevesebb. Adja Isten, hogy ezt meg tudjuk tapasztalni, adja Isten, hogy a házasságaink fel tudjanak fejlődni arra a szintre, hogy egy misszió lehessenek a mai világban, ahol a házasság nagy veszélybe került. Amen. Válaszoljunk a hirdetett igére a 477. számú énekünknek első két versével. 477. énekünk így kezdődik. Isten szívén megpihenve forduljon szívünkbe. Mennyei édesatyám, én most elsősorban azt köszönöm meg neked, hogy megmutattad, hogy mennyire szeretsz engem, mint asszonyt, mint nőt. És hogy nem megnyírbál ez az ige, és nem kevesebbé tesz engem, hanem többé tesz. Köszönöm neked, Uram, hogy minden igéd a javamra, a javunkra van. Áldott légy azért, hogy te féltőn szerető Isten vagy. Úgy szeretsz bennünket, a te egyházadat, a te mennyasszonyodat, hogy féltve félted, nehogy baja essen. És ezért adod nekünk a rendtartásokat, az útmutatásokat, az útjelző táblákat, korlátokat, ami óv bennünket, ad, hogy ezt lássuk meg a te igédben. Köszönöm neked szívből, hogy adtál házirendet, amely óvja a házasságot. Add, hogy mi keresztjének tudjunk erre igent mondani. Tudjunk úgy élni, hogy az életünk reklámozza ezt. Hogy az életünk kívánatossá tegye, hogy érdemes házasságban élni. És érdemes a te igédnek engedelmeskedve a házasságban élni. Áldott légy azért, Uram, hogy adtál férjet mellém, és köszönöm, hogy tisztelhetem őt, és szerethetem őt, és köszönöm, Uram, hogy adhatsz ilyen férjeket, és ilyen kapcsolatokat, és hadd legyen hálás ma minden férj a társért, akit melléjük rendeltél, akik nélkül, ahogy a tegnap is hallottuk, esetlenek. Istenünk, kérünk, hogy te segíts, hogy mindaz, amit ma hallottunk, valahogy bevésődjön a szívünk hústáblájába. Mindaz, amit a te igédből megértettél velünk. Hogy ez ne csak egy elszállt szó legyen, hanem az életünkben megvalósult, gyümölcsöt termő valóság. Drága jó úrunk, kérünk, hogy te segíts, hogy valódi találkozás, valódi párbeszéd tudjon kialakulni köztünk a családon belül. És Istenünk, azt is köszönjük neked, hogy akik egyedül vannak már vagy még, azok megélhetik ezt a közösséget a veled való kapcsolatban, a gyülekezetben, az egyházban. Áldott légy, hogy te minden életet értékesnek tartsz, és lehet, hogy adtál nekik a világban, az életben olyan szerepeket, amelyben nem szenvednek hiányt, hanem az érzelmi szükségleteiket van, aki betöltse más. Istenünk, kérünk, hogy áld meg ezt a gyülekezetet, áld meg azt az ifjúságot és fiatal házasokat, akik itt jelen voltak ezen a hétvégén. És add, hogy mindez valóban hasznunkra legyen, és jobbá tegye a hétköznapjainkat, családon belül, vagy egyedül. Kérünk, áld meg a további közösségünket az úrvacsorai közösségben, és add, hogy ebben is megérezzük a te irántunk való szeretetedet, és egymás iránt, a te megbocsátásodat, és hadd tudjuk ezt továbbadni egymásnak is. Köszönjük, Urunk, hogy imádságunkat meghallgató mennyei atyánk vagy Jézus Krisztusért. Amen. Csendesedjünk el is, magunkban is imádkozzunk. Áldott az Isten, aki meghallgatja csendes imáinkat is. Amen. Mondjuk el együtt közösen a mi Urunktól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Készüljünk az úrvacsorai közösségre a 264. számú éneket énekelve. 264. számú énekünk így kezdődik: lelkem, siet hozzád menni, ám bár gyenge ereje.
Miképpen szerezte az Úr Jézus Krisztus az úrvacsorát, mint ez írva található Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levelében, a 11. rész 23. versétől kezdve a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti értetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsorált, és ezt mondta: e poháram az új testamentum az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e pohár, az Úrnak halálát hirdetitek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Eddig tart a szereztetésünk. Drága testvérek, a nagyon jól ismert urvacsorai szeretetés igéből most egy nagyon rövid részt szeretnék kiemelni, és azt egy kicsit körbejárni. Mégpedig azt a részt, amikor Jézus kezébe veszi a poharat, fölemeli és azt mondja, hogy ez a pohár az Új Testamentum, vagy más fordításban, ahogy hallottuk, az Új Szövetség az én vérem által. Különös szövetségről beszél itt Jézus. Olyan új szövetség ez, amit vér pecsételt meg. A vértől sokan iszonyodnak, nem is szívesen hallgatunk véres beszámolókat. Márpedig a kereszténység vérből született. Ami új szövetségünk egy ártatlan Isten bárány vérével pecsételődött meg. A reformáció napján nagyon időszerű ezt az új szövetséget kihangsúlyozni. Mert hogy Jézus Krisztussal lezárul az Ószövetség világa, nem veszíti örökre érvényét, hanem lezárul, és vére árán megnyílik egy új világ, egy új szövetség nyomán. A reformáció is tulajdonképpen egy ilyen új korszakot nyitott az egyház történetében. És az újjászületés szintén Krisztus áldozata nyomán egy egyén életében, egy emberi élet reformációja is ennek a vérnek az árán lehetséges. És különös ide idézni azt, ami az Ószövetségben történt, amikor kiadja Isten a parancsot, hogy a tizedik csapás küszöbén Egyiptomban minden zsidó család vágjon le egy bárányt. Azt fogyassza el zárt ajtók mögött. Úgy, hogy azelőtt már a bárány vérével be kellett kenni kívül az ajtófélfás a szemöldött fát. És amíg a bárány vérének oltalmában a páska bárány fogyasztják a zsidó családok, a megtartatásra kiválasztottak, addig odakint az ítéletes éjszaka sötétjében halálsikoly hangzik Egyiptom földjén, mert pusztít az ítélet. És csak azok maradnak meg, akik a bárány vére mögött vannak. Milyen különösen jelképezte ez előre azt a lehetőséget, amit Isten megvalósított az ő új szövetségi népe számára. És most is így hív minket ilyen különös páska vacsorára. Ilyen különös szeretett vendégségre. Miközben az ő vére, az Isten bárányoknak a vére ott van életünk homlokzatán jelképesen. És ennek az oltalmában maradhatunk meg. Ennek az oltalmában mehetünk tovább. Milyen különös vendégség ez? Ahol a gazda soha nem hánytorgatja fel nekünk, hogy milyen sokba kerül neki, hogy megterítse ismét a kegyelem asztalát. Milyen érzésekkel, milyen gondolatokkal indulnál egy olyan vendégségbe, ahol a meghívó mellé, a meghívó gazda kiírná azt is, hogy milyen sokba kerül nekem az, hogy téged meghívlak az én asztalomhoz. Azt hiszem, senki nem menne el ilyen meghívásra, egy vendégségre. Milyen nagy szeretettel szeret minket, ami Istenünk, hogy úgy hív meg, hogy közben nem hántorgatja fel nekünk, hogy milyen sokba került neki, hogy szeressen minket. Milyen sokba kerül az neki, hogy folyamatosan törődjön velünk, hogy biztosítsa számunkra ennek az új szövetségnek a kereteit. Tudjuk, a szövetség mindig két fél között közös egyezkedés, alkudozás nyomán születik, hogy mindkét félnek kölcsönösen előnyére írassék meg a szövetségi okmányt. Ezért az eredeti kifejezés szerint sokkal találóbb a testamentum használata. A testamentum ugyanis a halálba indulónak a végrendelete, amit ő maga dönt el, hogy milyen feltételeket közöl ő, mint végrendelkező a hátramaradóknak. Ezt tette Jézus, az értünk halálba induló. És ebben kimondja, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok, vagy eszitek a kenyeret az én emlékezetemben. Meghagyta hát, hogy ilyen módon legyünk cselekvő részesei ennek a szent közösségnek, és az ő végrendeletének a végrehajtói, azért, hogy birtokába jussunk annak a nagy örökségnek, amit a halálba indult Krisztus a vére árán biztosított neki, nekünk. Ez a megbékélés, ami atyánkkal, ez a bűnterhek letevésének lehetősége, ez az örök élet drága ajándékának a megragadása azért, hogy tudja, higgyed, hogy nem csak mulandó, romlandó, bukdácsoló földi életed van, hanem örök élet birtokosa vagy. Mert enélkül a földi élet néhány évtizede is üres, távlattalan, céltalan, mondhatni, nem érdemes végig kinyúlni. De aki testamentumban, végrendeletben szent örökséget hagyott ránk, gondoskodott arról, hogy a mi földi létünk csak előszobája legyen annak az örök életnek, amire mindnyáján elhivattunk. Nos, valahányszor mi esszük-e kenyeret és isszük-e bort, egy olyan szent vendégség részesei vagyunk, ahol ő a gazda, ő teríti meg a kegyelem asztalát, osztja szét a bocsánat jegyeit, és mondja újra hangosan, szívünkbe is írva, amit Jézus oly sok esetben kimondott. Én sem kárhoztatlak téged, eredj el, és többé ne védkezz. Amen. Drága testvérek, most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket a szent és kegyelmes Isten színe előtt. Vegyük számba csendben védkeinket, és csendes imádságban kérjük Isten bocsánatát.